Te Szabolcsot köszöntjük, aki Erdélyben magyar lelkész, teológiai tanára, Magyar Unitárius Egyház vallás-erkölcsi nevelési fő tanácsosa. Fő kutatási terület az interdisziplináris történeti Jézus kutatás. Wir grüßen jetzt Herr Dr. Szabolcs Czire aus Siebenbürgen von der Unitarischen Kirche. Ist er ein hoher Ratgeber. Sein Forschungsgebiet ist die interdisziplinäre geschichtliche Jézusforschung.
Kedves kollégák, kedves hallgatók, nem a leghálásabb időpont előadást tartani, de köszönöm szépen, hogy megpróbálják figyelemmel kísérni. Elnézést kérek, hogy nincsen fordításom, nagyon bizonytalan volt, hogy Romániából át tudok-e jönni, hogy a tesztek megérkeznek-e időbe, és így tovább, de itt vagyok, és nagyon örülök. A témám az éjszakai imádkozás rítusa, és oda tettem még, hogy jegyzetek a Lukács 6.12-höz. Az imádkozás gyakorlatára nézve a rabbinikus kor irodalmában két téma kap kiemelt figyelmet. Az egyik az imádkozás formalizálásának a szándéka, közelebbről a helyes szavak, forma és az időbeli szabályozás meghatározásának a törekvése. A másik, hogy a templom pusztulását követő időszakban két imádság említésével találkozunk a leggyakrabban. Az egyik a Shema, Shema Israel, a másik az Amida vagy a Tefillá, az imádság, amit később szívesen említenek úgy, mint a 18 áldás. A formalizálásra és az ismételt használatra való utalást a mi atyánk esetében is felfedezhetjük, ha annak a kúforáshoz közelebbi lukácsi változatát a rögzültebb gyülekezeti gyakorlatra mutató mátéi változattal vetjük össze. A mi atyánkkal foglalkozó szakirodalom szívesen mutat fel párhuzamot két korainak vélt zsidó imádsággal, az egyik a Kaddis, a másik az imént is említett Amida, azaz a 18-as imádság. A nehézség azonban az, hogy ezeknek a szövegét nem tartalmazzák a tannaikus dokumentumok, ezért Joachim Jeremiasz párhuzamát ma többen anakronisztikusnak tekintik. Heinemann például felhívja a figyelmet arra, hogy a kaddis imádság írott formáját, idézem, nem ismerjük korábbról, mint az 5. század végi talmudi időszakból. Ezért az aligha tekinthető az első századi zsidóság normatív imádságának. Jacob Petukovsky emlékeztet arra, hogy a kaddisnak nem ismerjük egy korábbi úgynevezett ős kaddis formáját, és ami ma használatban van, annak számos szövegvariánsa ismert. Semmilyen bizonyítékunk nincs arra nézve, hogy a kaddis imának milyen lehetett a korábbi formája, ha volt egyáltalán, mondja. Az azonban kétségtelen, hogy a mi atyánk kései szinoptikus formája és a kaddis között szoros összefüggés állapítható meg, de ennek hatástörténete bonyolultabb, mint szeretnénk, és akár fordított is lehet. Marad az általánosabb kérdés, vajon az időszámításunk szerinti 70 előtti időszakban mennyire lehettek széles körben használatban levő zsidó imádságok? Jelenlegi tudásunk szerint írott imádságok nem voltak. Újra Petukovskyt idézem, aki így összegez. A bibliai időszakban nem volt imakönyv, és nem volt imakönyv a rabbinikus korban sem. Mi több, a rabbik ellenezték az imák leírását, amely cselekedetet olyan elítélendőnek tartottak, mint a Tóra elégetését. Azzal az állítással kevesen vitatkoznak, hogy az első század utolsó harmadában jelentkezett az igény az imádkozás szabályozására, és hogy ezt megelőzően, így Jézus működésének és a kúkeletkezésének idején, az imádkozás az egyéni vallási élet köréhez tartozott. Helytelen lenne azonban feltételezni, hogy a fenti imák és általában az imagyakorlatok alapvető formái ne lettek volna már jelen a templom pusztulása előtti időszakban. A napi kétszeri kötelező imagyakorlatra tesz utalást Josephus Flavius is, bár kétségtelen, hogy ő is 70 után ír, és jó eséllyel későbbi gyakorlatot vetít vissza. Az utóbbi évek zsidó kutatásában feloldódni látszik a korábbi paradigma a vízválasztónak hitt jamniai zsinattal kapcsolatban, amely a korábbi elképzelés szerint, időszámításuk szerint 100 körül véglegesítette az ószövetségi kánont és meghatározta a zsinagógai liturgikus gyakorlatot. Sokkal inkább ma már az látszik valószínűnek, hogy egy szerves fejlődést jelentő folytonosságot kell látnunk a 70 előtti és utáni vallási életben. A továbbiakban arra teszek kísérletet, hogy a témát az éjszakai imádkozás ritusának a kérdésére szűkítve vizsgáljam. Szeretném, hogyha a figyelmünk előterében végig jelen lenne a lukácsi utalás, amely szerint nappal a templomban tanított, éjszakánként pedig az olajfák hegyére ment, és ott töltötte az éjszakát, amit a 6.12 így konkretizál, kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virasztotta át az éjszakát. Amikor Jézus ima gyakorlatához, éjszakai ima gyakorlatához fűzünk néhány jegyzetet, a 70 előtti és utáni éjszakai ima ritus történetének folytonosságát nem egyenes vonalú fejlődés történetként próbáljuk meg ábrázolni, sokkal inkább párhuzamosan kibontakozó hagyomány rétegek vagy fejlődési tengelyek néhány szempontjára mutatva. Közismert, hogy a bibliai időkben az éjszakát három részre osztották fel, és ezt az őrségváltásokkal kapcsolták össze. Napnyugtától 9-10 óráig tartott az esti, éjfél utánig az éjjeli, míg reggelig a hajnali őrségváltás. A Jézus korát is érintő megszálló rómaiak már négy részre osztották az éjszakát, első, második, harmadik és negyedik őrségváltásnak nevezve a sorrendet. A pluszba bejövő őrségváltás a hajnali 3 és 6 óra közötti időszakot választotta le. Kevésbé ismert azonban, hogy milyen logika áll az éjszakai tagolás mögött. Erre az ókori világ alvási szokásaira néző antropológiai kutatások világítanak rá. A két szakaszos alvás elméletét leginkább Roger Ekirch történész neve fémjelzi. A modern kor előtti időkben az emberek két részre osztották az alvásidőt, méghozzá első és második alvásra. Számos korabeli forrásból látjuk, például naplókból, udvari feljegyzésekből, orvosi tankönyvekből és irodalmi alkotásokból, hogy miként zajlottak általában a két alvás közti ébrenlétek. A mesterséges, olcsó világítási eszközök megjelenése előtt az emberek napnyugta után nem sokkal nyugovóra tértek, majd valamikor éjfél után felkeltek egy-két órára, majd hajnalban visszafeküdtek, visszaaludtak. A két alvásciklus között olyan tevékenységeket folytattak, amihez nem volt szükség jó fényviszonyokra. Például pipázgattak, akár átmentek a szomszédhoz, ahogy ezt az evangéliumokban az éjszakai barát példázatában látjuk, vagy éppen imádkoztak. Az önreflexió legjobb, legfőbb ideje volt ez. Itt leli egyik magyarázatát a premodern ember hangsúlyos álom értelmező tevékenysége is, aminek a ráérésen és a hitvilágon túl fiziológiai magyarázata is van. A hosszabb és sekélyesebb kétszakaszos alvás több REM szakasz, REM ciklust tartalmazott, azaz több álommal járt együtt, amire aztán az éjszaka sötétje a reflektálásra kiváló lehetőséget kínált. Ez az idő volt ugyanakkor a gyermek nemzésre is a legalkalmasabb, amit számos korabeli orvos kifejezetten javallott. A görög és latin írók műveiben is találkozunk a kétszakaszos alvás ciklusra mutató kifejezésekkel. Például Plutarkosznál vagy Tukudidésznél történetírásában erre utal a protos hypnos, első alvás kifejezés, vagy a latin szerzőknél a concubia nocte. Számos bibliai elbeszélés mögött is a cirkadiának ez a jelensége ismerhető fel, ahogy erre több szerző is felhívja a figyelmet. Ilyen lehet például Rút éjszakai beszélgetése Boázzal, a Zsoltárok nagyszámú utalása éjszakai imádkozásra, Sámson éjszakai kapucipelése Gázában, a Bírák 16. fejezetében. Újszövetségi példák is vannak szép számban, Jézus példázatai közszerepel a már említett éjszakai barát, de ott találjuk az éjszakai mennyegzőre váró 10 szüzet, utal az éjszakai tolvajjal szemben is éber jó pásztorra, és a Nikodémussal való beszélgetés is éjszaka zajlik. Talán ezt kell látnunk Pál apostol és Szilás éjszakai dicsőítésében is Filippi város börtönében. Témánk szempontjából azonban érdekesebb, hogy Jézus, aki az elbeszélések szerint valószínűsíthetően éjszaka született, gyakran imával tölti a korábbi őrségváltások idejét, cselekvéssel a negyedik őrségváltást. A Márk 6.48-ban pedig a negyedik őrségváltás idején megy a tanítványokhoz a tengeren járva. Az állandó vigyázásra való felszólításban a Márk 13.35-ben Jézus mind a 4 őrségváltás idejét megnevezi este, évfél, kakas, szó és reggel. Számára az Istennel töltött idő gyakran fontosabb volt, mint a testi pihenés. Egy másik hagyomány réteg vagy fejlődési tengely az éjszaka ima gyakorlat ritusának kialakulásában a korabeli hitvilág, azaz a világot benépesítő köztes lények létezéséhez kapcsolódik. Erika Reiner monográfiája mindmáig az egyik legátfogóbb tanulmány, amely jól mutatja be a közel-kelet világképét, amelyben a kozmoszt benépesítő erők, szellemek és démonok, illetve az égi testekhez, csillagokhoz kapcsolódó istenségek éjszaka láthatóvá válnak, és az embert éjszakai vallásos tevékenységre sarkalják. A rettegett éjszaka és a szabadulásért való könyörgés gyakran jelenik meg együtt a zsoltárokban, különösképpen a panasz zsoltárokban. E pogány világkép idézőjelben azonban egyre inkább feszültségbe kerül a monoteista irányba fejlődő bibliai hagyománnyal, és így egyre hangsúlyosabbá válik a prófétai tiltakozás a mitológikus világképből fakadó vallási praktikák, és így a házi oltárok ellen is. Ez jól nyomon követhető a deuteronomistától, Ézsaiáson és Jeremiáson keresztül, egész a papi íróig. De éppen ennek a tiltakozásnak a vehemenciája mutatja a gyakorlat makacs fennmaradását a népi vallásosság körében. A mitológikus világkép és a monoteista vallási fejlődés szembenállásának feloldására a második templom időszakára számos stratégiát látunk, ezekből próbálok néhányat fölvillantani, amelyek egyen-egyenként és összefüggésükben is sajátos hagyományfejlődési pályákat jelölnek ki. Ezek eredményeként fejlődik ki véleményem szerint az éjszakai imádkozásnak a később ismert ritusa. Egyik ilyen stratégia az égi testek és azok mozgásának a monoteista világképbe való integrálása. Az éjszakát továbbra is benépesítik a láthatóvá váló égi testek, de az értelmezés által azok immár nem idegen istenek és erők kiábrázolásai, hanem a mindeneket teremtő egyisten uralma alatt álló, annak akaratát hordozó teremtmények. A világegyetem a szabályos, ciklikus működés által, illetve ennek felismerése által a vallásos élet nagy kozmikus órájává válik, amelyben az Istent dicsőítő angyalok kórusához kapcsolódik a dicsőítés tevékenységében résztvevő ember. Különösen hangsúlyozni szeretném itt a dicsőítő angyalokhoz való csatlakozást, amit egyébként a kumráni tekercsekben is folyamatosan látunk, mint viszonyítási pontot, és lényegében az ember csak csatlakozik a mennyei dicsőítő sereghez, amikor imádja Istent. A két hagyományos imaóra, a hajnali és az alkonyati, ami a rendszer tovább gondolásával később kiegészül a déli és az éjféli alkalmakkal, már együtt áll például a kumráni közösség gyakorlatában, ezt látjuk például a közösségi szabályzatban, de Josephus Flavius is itt utal ezeknek a fejlődésére. Egy másik fejlődési tengely, vagy mondhatnánk stratégia az éjszakai ima szentírási legitimizálását érinti. Ha a későbbi söma liturgia felől közelítenénk a kérdéshez, akkor világossá válik, hogy a napi többszöri rendszeres imagyakorlat Legfontosabb bibliai hivatkozási helye a Deuteronómium 6:7. Idézem, ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton vagy, és most figyeljünk, akár lefekszel, akár fölkelsz. Témánk szempontjából tehát ez a rész hangsúlyos, akár lefekszel, akár fölkelsz. A felsorolás világossá teszi, hogy az utasítást eredetileg úgy kell érteni, hogy bármit teszel, bárhol vagy mindig. Mégis a lefekszel és a fölkelsz a későbbi ima gyakorlat fejlődésére nagy hatást gyakorolt, és az a reggeli, illetve esti kötelező áhítattal kapcsolódott össze. Így találjuk a hivatkozást az Arisztéasz levélben, vagy Josephus Fláviusnál, az utóbbit hadd idézzem. Naponta kétszer, reggel és szürkületkor, tehát naponta kétszer, reggeli szürkületkor és lefekvéskor mindenki hálás szívvel emlékezzék meg azokról a jó téteményekről, amelyekkel Isten elhalmozta, mikor kihozott bennünket az egyiptomi rabságból, a zsidók történetéből idéztem. Hasonló mondatokat találunk a közösségi szabályzatban. A népet a fogságból kivezető Mózes lesz ennek a rendszeres napi többször imádkozásnak a példaképe, és nem csak példaképe, hanem egyszer mint törvényben való elrendelője is. A harmadik fejlődési tengely úgy gondolom, hogy az áldozat átértelmezéséhez kapcsolódik. A kötött idei ima gyakorlat megjelenése előtt az imádkozás tevékenysége szinte kizárólag az áldozatokhoz kapcsolódott. Jó példa erre Illés Kármelhegyi imája, amelynek feltételét az áldozat bemutatása teremti meg. De az áldozat még akkor is keretként szolgál az ima számára, amikor annak konkrét bemutatására nem kerül sor, ahogy azt a 141. Zsoltárban látjuk, idézem, jusson eléd imádságom, mint illatáldozat, imára emelt kezem, mint esti áldozat. A napszakokhoz kapcsolódó ima megjelenésével együtt tetten érhető a törekvés az ima önállóságának az igazolására. Az 1 Krónika 16-ban először látunk kísérletet az áldozattól független dicsőítés gyakorlatának intézményesítésére. A két gyakorlat, úgy mint az áldozatos ima azonban bizonyos feszültségben él mindaddig, amíg áll a templom és az áldozat bemutatására van lehetőség. A templomi kultuszban az ima inkább a professzionális papság kiváltsága, amely gyakran a nyilvánosságtól elkülönülve valósul meg. A templom pusztulása után azonban szükségessé vált az áldozat rítusának helyettesítése, amelynek ideológiai kiteljesedése szépen nyomon követhető a rabbinikus irodalom elbeszéléseiben, így például a talmudi áldásmondások traktátusában elhangzik konkrétan is a mondat, hogy az áldozat helyén az ima áll. A dicsőítő mennyei seregek tükrözése, imádságban a kórusukhoz való csatlakozás ebben a vonatkozásban is alternatívát kínál a jeruzsálemi kultusznak, hiszen a mennyei templom udvaraiban nem került sor véres áldozatra, csak dicsőítésre. Zárásként pedig annyit mondanék el, hogy a második templom időszakában világos törekvést látunk tehát a imádság gyakorlatának rögzítésére, különösképpen a napszakokhoz való kapcsolására, aminek a kumráni tekercsekben, de hasonlóképpen a terapeutáknak az írásaiban is nyomait látjuk. De a szélesebb népi vallásosság szintjén az ima az inkább az egyéni élet keretén belül marad. Ez vonatkozik az éjszakai imádkozásra is. Ezt jól szemlélteti Josephus vagy az Arisztéasz leveleknek néhány utalása. Az egyéni jelleggel függ össze az is, hogy nem maradnak ránk kötött ima szövegek a Biblia időkből. Jézus ima gyakorlata is spontaneitást mutat, de ne feledjük el, hogy neki köszönhetjük az első közösségi használatra szánt imádságot, a mi atyánkot. Köszönöm szépen a figyelmüket!